Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Mag 21 promókod, tudjátok, és ma folytatjuk a kiesőktől való búcsúzkodást, különösen, hogy mostanra már biztossá vált nyugaton a New Orleans Pelicans kiesése is, úgyhogy ilyen szempontból nem baj, hogy ezt nem egybe vettük fel kedden, és hát ugye ti ezt szombaton fogjátok hallani ezt a műsort, de ettől függetlenül ez már nem változhat, hogy ez az öt kiesünk van nyugaton, úgyhogy ez tök jó egyrészt. Másrészt, amivel kezdeni fogjuk, az majd egy kis kitekintés az NBA világából, hiszen fantasztikus magyar kerékpár siker született, és erről valószínűleg én fogok egyedül beszélni egy percet, de nem csak Zoli hallgatja ezt végig, hanem a keddi adáshoz hasonlóan most is itt van körünkben az ezúttal egy darab óbetűs játékosról beszélni tudó Mészáros Péter, ugye Okojira gondolunk a Minnesota Timberwolvesból. Szia Peti amúgy!
Sziasztok! Igen, óból csak egy van. De egyébként vannak még Okafort, se vettük ide, végül meg is. Nem tudom, van még valaki, aki ne, most nem jut eszembe.
Nehogy ők okafogyottá váljanak. Én is üdvözölek itt Peti, és ahogy Gábor mondta, ugye nekünk meg kell hallgatni, amit mond, de természetesen nézőhallgatóinkat bátorítjuk, hogy ők nyugodtan azért pörgessék előre egy-két perccel, hogyha annyira nem érdekli őket a kerékpár, de hozzáteszem, hogy érdemes azért belenézni, nem tudom, hogy az Eurosport adja még, de régen, amikor én néztem, picit így megelőzve, amit Gábor mondani fog, mert nyilván, ahogy ő már utalt rá, abszolút nem értünk hozzá egyáltalán, tehát mi nem követjük, ő pedig nagyon-nagyon nagy szenvedélye követi. De amikor néztem én is régen, akkor nagyon szerettem egyébként, és érdekes módon azóta se nézem, úgyhogy lehet, hogy most tökéletes alkalom lesz arra, hogy változtassak rajta, és a Giron is követni Attilát, ugye? Igen. És esetleg utána akkor a Tour de France-on is, ha lesz idén, lesz, ugye?
Lesz, megtartják a Tour de France, valószínűleg ott nem indul majd Walter Atti, hanem még a Vuelta-n indulhat, mert nagyon ritkán indulnak a Giron és a Touron is ugyanazok a bringások, tehát ez azért ritka, mert viszonylag közel van egymáshoz a két verseny. De beszéljünk egy picit Attiláról. Azt kell tudnotok, hogy most, ha szombaton meghallgatjátok, akkor elképzelhető, hogy már nem rózsaszín trikóban van Attila, főleg a szombati szakasz végére, de még az is bőven benne van a pakliban, hogy még mindig abban van. Mit jelent ez? Átvette az összetettben a vezetést, és ilyet még soha nem csinált magyar kerékpárversenyző. Egyébként is Walter Atti a tavalyi évben tűnt fel, ahol a Giro d'Italián az utolsó hegyi szakaszon konkrétan top 10-be jött be, például Vincenzo Nibalit is elég nagy neveket megelőzve a hegyen, és akkor még segítőként volt ott, tehát volt egy első embere annak a csapatnak, amiben volt, és éppen ezért összetettben végül csak top 30-ban végzett, de hát idén első emberként ment, mégpedig a Frances de Jeu nevű csapat első embereként, semmilyen nagy elvárással, tehát nyilván nem úgy voltak vele, hogy Attila reálisan esélyes mondjuk top 10-re, top 15-re. Na ez az, amit ő most egy kicsit átírt, ugyanis gyakorlatilag a legjobbakkal jött meg a hegyen, és annak köszönhetően, hogy korábban egy szökésből neki volt némi előnye, ebből is látszik, hogy őt elengedték szökni, hogy még egyáltalán nem gondolja úgy a mezőny, hogy ő egy összetettbeli esélyes. Szóval ezzel együtt most átvette a rózsaszínű trikót. Nem igazán esélyes a győzelemre, nagyon nagy nevek vannak a Giron, őket legyőzni nem, hogy csoda lenne, ez a már csoda, ami eddig történik, hanem egetrengető csoda, de azt gondolom, hogy ha így tud menni a hegyeken, mint ahogy a legutóbbi hegyi szakaszon teljesített, akkor könnyen lehet, hogy akár top 15-ös versenyzőnk van a Giron, ami megint csak egy olyan dolog, aminek magyar még a közelében sem volt. Úgyhogy Attila, innen is szeretnék szívből gratulálni, meg gondolom ez a gratuláció, ezt műsorvezető társaim is osztják. Így tovább Walter Atti, és a kedves hallgatók, nektek pedig csak annyit mondanék, hogy ha eddig nem érdekelt a kerékpársport, akkor itt az ideje, hogy elkezdjetek követni Walter Attit a Giro d'Italián.
Nekem abszolút meghoztad a kedvem, mert egyébként így, hogy Zoli is visszaidézte a Eurosportos időt, ez a képernyő turizmus, ez tulajdonképpen marha jó, hogy ott ülsz, és mondjuk a Tour de France-nak a részletes közvetítésén volt az, hogy olyan tájakat látsz, olyan szegleteit a világnak, ahová egyébként nem biztos, hogy eljutsz, és így, hogy még közben egy magyar kerékpárosnak is szurkolni lehet, ez szerintem így egy elég jó csomag. Uh-huh. Most nekem meghoztad a kedvet, köszi.
Én is valószínűleg bele fogok nézni, úgyhogy tegyetek ti is így, ezt tudom tanácsolni.
A nyugati utolsó ötnek a meccseivel már óvatosabban bánnánk, kivéve persze a hardcore szurkolókat. Nos, én azt gondolom, hogy el kellene kezdenünk a legnagyobb falatnál, az Oklahoma City Thundernél, amelyik szintén esélyes mind az évközbeni szétkapós díjunkra, mind a tankolós díjunkra. Azért én azt gondolom, hogy náluk a tankolós díj az, ami igazán játszik, ugyan persze elcseréltek egy pár játékost, például George Hillt, tehát amikor kellett, akkor kellően lebutították ezt a csapatot, így fogalmazhatnék, és addig egy kicsit túl jók is voltak, mert egy nagyon jó edzőt is találtak, de összességében ez a szezon szerintem egy fantasztikus szezon volt az Oklahománál, teljes mértékben jövőben mutató, rengeteg tehetség kapott lehetőséget, és jó, oké, ilyen Al Horfordot kiültették, Shai Gilgeous-Alexander is ugye most sérült, és azért nem játszik, de ettől független ezeknek a srácoknak, hogyha lesz NBA karrierjük, főleg ha komoly NBA karrierjük lesz, akkor az ennek az évnek is lesz majd köszönhető, és azt gondolom, hogy az Oklahoma City mindent elkövetett azért, hogy a maximumot hozza ki ebből a szezonjából, amit nyilván még a draft lotteri sorsolásnál majd meglátunk, hogy pontosan hogy alakul, hiszen a Houston Rocketsnek is a pikje náluk lehet, hogyha top 4-en kívülre kerül, mondjuk a Rakic azért eléggé, erről majd beszélünk, hogy eléggé bebiztosította ezt a dolgot, de egyébként a saját pikjük is jól lehet, az is bemehet akár a 4-be, úgyhogy én nagyon elégedett lennék most OKC szurkolóként, és ugye van egy valak pikjük emellé. Peti?
Olyan sok statisztikát nem érdemes megnézni egy ilyen tankszezon kapcsán, ami talán mégis érdekes lehet, hogy ez az Oklahoma City Thunder a net rating alapján csont utolsó a ligában. Tehát itt három csapat lók ki picit, vagy talán négy, még a Rakicot is ide vehetjük. A Rakic minusz 7,3, Cleveland minusz 8,1, a Magicnek minusz 9 a net ratingje, és az OKC-nek még ehhez is majdnem két ponttal kevesebb, tehát minusz 10,8. Ahhoz képest, hogy 21 győzelmet összeszedtek, ez szerintem nem olyan rossz. Tehát ígéretes a jövőre, hogy egy-két szoros meccset azért be tudtak húzni. Nem reménytelen. Nekem pár játékos kifejezetten tetszik ebből a csapatból, csak hát az az egy centerpiece hiányzik még, de hát ennyi draft pickből, amennyi nekik van, valószínűleg össze fogják majd tudni szedni ezt a játékost is.
Szerintem egy abszolút siker szezon ez az OKC-nél, és ezt már megelőzték ugye a cserék. Rahedli future pickjük van, és Rahedli érdekes játékosuk, egy olyan játékos mellett, aki többszörös All-Star is lehet majd ugye Shai Gilgeous-Alexander személyében, és tényleg azért egy Lukens Dort, aki már most nagyon jó kiegészítő, de még jobb lehet majd a jövőben, illetve ugye Pokuševskit is lehetne említeni, aki hát ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon boom or bust prospect, de voltak eléggé boom meccse is, és akkor lehet említeni még azt a Darius Bezlét, aki ugye erőcsatárként is bevethető, kis csatárként is, mozgékony, nagyon jó atléta, csak 20 éves ő is, ki tudja, mit lehet belőle kihozni, lehet említeni még ugye véleményem szerint nyilván Tio Maledont, akibe elég sokat investáltak ugye hosszú távra is, de nekem egy Svi, Mikhailuk is, és egy olyan játékos, akire lehet majd esetleg építeni, és meg lehet kínálni egy szerződéssel. Isaiah Roby is NBA játékos lehet, belőle azért nem biztos, hogy kinéznek olyan potenciált, mint komoly roleplayer, és akár egyébként Moses Brown,
igen.
Ő is mutatott nagyon szép dolgokat, bár ugye ő azért nagyon-nagyon tradicionális center, és hát elég lassú, viszont nagyon hosszú karjai vannak, és tényleg elég komoly statisztikákat hozott lenni még mérkőzésen. Erre kéne egy igazi gyémánt majd, vagy a mostani drafton, vagy az azutáni, szerintem még az is rendben van. És nyilván az lenne az igazi, hogyha ezen a drafton jönne ez az igazi gyémánt, egy top 2-es pikkel, én azt mondom, akár top 3-assal is, bár Sucks kihúzni, nem mondjuk ki lehet húzni egyébként, hogyha Cunninghamet kihúzod Shai mellé, akkor kihúzod Sucks-t is, megoldják szerintem az 1-2-be, ugye Shai tud 2-es poszton is játszani, és ami szerintem kulcskérdés lesz, hogy hogyan használják ezt a Rahedli pikket, hogyha cserélnek majd valami olyan, ugye itt láttunk arra példákat az elmúlt évtizedből, hogy megunták a tankoló csapatok 3-4 év után, és cseréltek egy olyan játékosért is, amit nem feltétlenül mindig értettünk. Egy esetleg, aki már All-Star is volt, de tudtuk róla, hogy nem feltétlenül fogja ugye megváltani a világot, és akár olyan szinten vezetni a csapatot, hogy hazai pálya lehet belőle, és playoff. Szóval ez is érdekes lesz, hogy ha ők cserélnek, akkor kiért fognak majd cserélni. Én remélem, hogy nem fogják elszúrni, és nem pánikolnak be akár egy-két év gyenge teljesítmény után. Én azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy két év alatt mondjuk el lehet rontani fiatal játékosok munkamoráját azzal, hogy veszítesz. Mindenki tudja, hogy ez pontosan miről szól. Mellette ugyanúgy tudnak edzeni, mint a gép. Szerintem ahhoz azért több idő kell, egy 4-5-6-7 szezon is, amire nyilván volt példa, ugye a Sacramento Kings-t említhetjük, hogy ott lehet, hogy ebbe csúsztak bele ebbe a problémába, és azért is volt utána nehéz építkezni. Mindenesetre összességében az OKC-tén egy nagyon-nagyon pozitív szituációnak ítélem meg. Leszámítva azokat a csapatokat, ahol már megvan ez az úgynevezett fő piece, ez a gyémánt, csiszolt vagy csiszolatlan, utánuk sorolom egyből őket az OKC-t, mert sokkal inkább ez az építkezés, mint a treadmill példák, amiből fel tudnánk sorolni 2-3-4-et.
Hadd vágjak közben picit, ahhoz szeretnék csatlakozni, hogy amikor arról beszélt, hogy itt a fiataloknak milyen munka morálja van, ugye, hogy még talán két név nem hangzott el, Kenrick Williams és Ty Jerome. Rájuk is igaz ez, viszont kifejezetten Moses Brownról olvastam, hogy amikor megérkezett ebbe a csapatba, ugye abszolút klasszikus center, és nagyon hamar kiderült, hogy ennek ellenére is van egy abszolút NBA elite skillje, amiről ritkán szoktunk beszélni meg hallani, kiválóan tudott hallgatni, amikor az edző beszélt, és amit az edző mond neki, azt ő megcsinálta. Úgyhogy Moses Brownnak ez a sikertörténete, ez abból áll, hogy alázatosan és figyelemmel, amit kértek tőle, azt megcsinál edzésen és mérkőzésen is. Ugyanilyen játékos Kenrick Williams, akit én már a Lakersben is nagyon kedveltem, ugye milyen érdekes, hogy ő is csak egy ilyen technikai okból került ebbe a csapatba, hogy egyszerűen kellett egy filler szerződés a Steven Adams trade-be, de bedolgozta magát, megtalálta a szerepét, és hát gyakorlatilag ezek a srácok, akikről beszéltünk, ezek kivétel nélkül lehetnek egy majdani bajnok csapatnak a padvégi emberei, akár még egy playoff rotációba is bármelyik beleférhet, egy Robi, egy Williams, egy Ty Jerome. Ty Jerome is egyébként NCAA bajnok a Virginiával, tehát ő is egy nagyon rutinos játékos, egy padirányító szerepre teljesen alkalmas lehet majd az NBA-ben is. Úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a kultúraépítés, ami itt Oklahomában van.
És hát ne feledkezzünk meg egy kiválónak tűnő edzőről, aki ráadásul fiatal. Ez minden kultúrának az alapja lehet gyakorlatilag. Illetve érdekes, hogy már úgy összefonodott a New Orleans, a Lakers és az OKC a sok cserében és pikben, hogy te is Lakerst mondtál, ugye Kenrick Williams nyilván a Pelicansben tetszett, és nem a Lakersben. Shai Gilgeous-Alexanderről beszélnék még nagyon röviden, és akkor utána mehetünk is a következő csapatunkra. 24 pontot átlagol már idén, mindemellé 6 asszisztot, 5 lepattan, volt, és ami igazán szembetűnő, hogy igen, 23-27%-ra megnőtt a usage százaléka még tavalyhoz képest is, tehát még többet használják, az assist százaléka 15-31-re, tehát amikor nincs mellette Chris Paul meg Dennis Schröder, ő akkor fel tudja vállalni ezt a fajta playmakinget, a 31% az nagyon szép, hát emellett azt is nem hallgathatjuk el, hogy hatalmasat lépett előre a hatékonyságban is, ugye ő 55%-os true shooting percentage-el kezdte a szezonját még a Clippersben, aztán tavaly már 57%-os volt ez a mutató, most már 62,5. És ez nem csupán abból ered, hogy jobban dob, hanem hogy jobb is a dobás kiválasztása, tehát a nagyobb teherrel együtt lett jobb, és ez egy hatalmas előrelépés. Tehát ezek az igazi előrelépések, most már gyakorlatilag All-Star szinten játszik, és abszolút megnövelte bennem is azt a képet, hogy mire lehet még képes, hogy mi lehet a plafonja. Shai Gilgeous-Alexander top 15-ös játékos lehet szerintem az NBA-ben a legjobb esetben, minden összejön, az pedig már közel franchise player szint, úgyhogy szerintem emellett nem menjünk el szó nélkül, és akkor nem menjünk el szó nélkül a Sacramento Kings egészen paródiába illő, tényleg Benny Hill zenét alávágó kategóriájú szezonja mellett sem, amelyben éppen most futottak egy egészen elképesztő sorozatot, azt hiszem 6-ból 5 meccset nyertek, mielőtt most kikaptak a Grizzlies-től, úgyhogy nincs Fox. Teljesen követhetetlen volt végig a csapat, messze a legmegmagyarázhatatlanabb dolgok történtek velük az egész idei egyébként is káoszos alapszakaszban, tehát nagyon nehezen tudnék fogást találni azon, hogy mi a szar történt itt idén. Most talán Zoli kezdje.
Sacramento Kings történt, ezzel talán egyszerűen össze lehetne foglalni. Igen, meglepő, igen, a szezon forgatókönyve az érdekes, vagy lehet, hogy itt inkább a vicces szót kellene használni, de a Sacramento Kingsről beszélünk, ami miatt talán tényleg nem meglepő. Ez az a csapat, amelyikben a talent szerintem abszolút megvan, a tehetség, ezt nem lehet elvitatni. Hogyha megnézik a rostert, egy Harrison Barnes, aki egy, ha nem is borderline all-star, de egy nagyon jó kezdőjátékos ebben a ligában, és már komoly bajnok csapatban is ugye bizonyított, hogy az a De'Aaron Fox, aki az egyik legtehetségesebb, 25 éven aluli periméter játékos, abszolút képes szupersztár teljesítményre, ezt már láttuk. Kihúzták az egyik legjobb rookie-t idén, Tyrese Halliburton személyében, aki top 3-ba lesz valószínűleg ugye az évújonca választáson, és akkor van egy Buddy Hield, aki stabilan a liga egyik legjobb dobója az elmúlt években. Volt, hogy túl nagy terhet raktak a vállára, ugye, közben kiderült, hogy egy évvel idősebb, mint egyébként gondoltuk, ez is ugye két-három évvel ezelőtti sztori, de amit tud, az tényleg stabilan jól csinálja a triplázás. Van egy nagyon jó kiegészítő ember, center, aki, hogyha kidől a kezdőd, akár ott is tudod játszatni, ugye a Rishon Holmes személyébe. Tényleg szinte mindig jó statokat hoz, és nagyon jó a játék minden elemében, kivéve nyilván a triplázást, ugye a triplát ő egyáltalán nem dob rá. És akkor még lehetne említeni azt a Marvin Bagley Jr.-t is, aki eddig sok minden nem mutatott az NBA-be, de a tehetség az elvitathatatlan, és egyszerűen azt várjuk, hogy én legalábbis még mindig azt várom, hogy egyszer majd ezt meg is csillogtassa napról napra.
Ezt, bocsánat, menjünk már ebbe bele. Tehát én már teljesen lemondtam róla, és te hogyan képzeled azt el, hogy Marvin Bagley Jr. hatékony, kezdőszintű NBA játékos lesz? Tehát mi fog történni a fejedben lévő legjobb esetőség, az micsoda?
Hát nézd, eleve a per statisztika idén az ugye NBA átlag feletti picivel.
Szarhatékonysággal.
Relatív.
Igen.
De
Big Man-hez képest, igen.
Hát ugye Perimeter Big Man az elsősorban. 50% felett dob a mezőnyből, és ugye egyébként az effektív dobó hatékonysága nem rossz, tehát az is 55% környékén van. Igen, statisztikailag gyakorlatilag ugyanaz hozzá le, mint tavaly, ez tény. Sokkal többet vártunk tőle, és egyébként gyakorlatilag ugyanaz hozzá, mint az újonc szezonjában. Tehát hogyha megnéztek a statjait, tényleg ő lemásolta mind a három évet, gyakorlatilag 14-15 pont, 7 lepattanó felett, ilyen egy assziszt, fél steal és egy blokk. Szinte minden évben ezt hozta, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ha a mérkőzés számot, a mérkőzés mennyiséget nézzük, akkor ő inkább azért két szezonhoz közelít, mint sem ugye a háromhoz, ez normálisabb ezen a harmadik szezonja, de őt a sérülésé még nem engedték úgymond kibontakozni, és én abszolút látom benne legalább a jó kezdőjátékos, tehát ilyen atletikus képességekkel azért ez abszolút benne van a pakliba. Igen, mint szupersztár, az már az a hajóval szeg elment már, biztos vagyok abban, hogy ha ő egészséges tud maradni, akkor egy jó kezdőjátékos meg simán lett belőle. A csávó most töltötte be nemrég a 22. életévét, tehát nagyon-nagyon fiatal még, és ugye mint magas ember, ennél több időt kell hagynunk neki, én azt gondolom.
Én ezzel se értek egyet egyébként, a magas emberek mostanában nem jellemző, hogy később lesznek jók, tehát pont az irányítók szenvednek nagyon, főleg a nem extra képességű irányítók az első pár évben.
Mondjál magas embert az elmúlt évek draftjából, aki egyből jó volt. Még Jokicra se lehet mondani. Carl Anthony Towns-ra se lehet mondani, abszolút is a második évétől kezdett
el. Igen, általában ez a második év, tehát bemelebb van.
Anthony Davis-re se lehet mondani, igazából nem.
De nem ezek már nagyon-nagyon durván megmutatták, sokkal jobban, mint az első éves irányítók. Tehát az első éves irányítóknál Ja Morant meg Trae Young kategória kell ahhoz.
Én értem, hogy... de most nem posztonként összehasonlítást mondunk, tehát én nem azt mondtam, hogy később érnek
persze. Én csak azt mondom, hogy három év az már, ott már pont most jön a nagy magas emberként az atletikus píkje, például a magas emberek védekezése, főleg az igazi ilyen blokkolóké, ezzel a 22-26 között szokott a legjobb lenni.
Oké, de tudod, a tavalyi szezony az neki csak kuka volt szinte teljesen.
Igen, és ugye
meccset, szóval.
Ez az atletikus csúcs is nála megkérdőjelezhető ilyen szempontból, hogy ennyi sérülés mellett, hogy a francba érjen fel oda. Tehát ez kétségtelenül felmenti.
Nézd, én nem azt mondom, hogy biztosan be fog futni Marvin Bagley Jr., de de nem lehet még leírni szerintem. Tehát 20, most töltöttük be 22-t, még biztos, hogy legalább egy teljes szezon kell neki adnunk. És ha mondjuk ott játszik 70 mérkőzésen, és ugyanezt mutatja, mint idén, tehát ez a 13-4 pont, 7 lepattanón, és nem nagyon fejlődött semmibe, akkor én is azt mondom, hogy valószínűleg elment ez a hajó, még akár az a hajó is, aminek a neve ugye a stabil jó kezdő.
Igen, igen. A Kingsnél a másik problémám, bocsánat Peti, hogy itt eddig stoppoltuk a szót a Zolival, Kingsnél a másik problémám az az, hogy Zoli is említette, ennél abszolút tehetségesebb a keret, sokkal többet vártunk tőlük, de nem az elvárás számít, hanem az, hogy tehetségesebb a keret, azt nem nézte be senki, ez tényleg tehetségesebb, egy eszméletlen, hogy mennyire tehetségtelen egyzővel, aki szerintem csak és kizárólag azért maradhatott végig a Kings padján ebbe az idénybe, mert a Kings egy idő után belátta, hogy most még akkor egy jó draft pickért igenis bejelentkeznek. Más magyarázat nincs, az NBA leggyengébb edzője, és az első és legfontosabb, amit meg kell szüntetni a Kingsnél, az Luke Walton. Nyilván az 5 éves szerződésből még csak 2 ment le, ez nem könnyíti meg a dolgot, de szerintem itt muszáj lépni, hogyha nem akarnak belecsúszni az Oli által említett vesztes kultúrában való topzódásba. Nem tudom, Peti, mennyire értesz ezzel egyet.
Maximálisan Luke Walton nagyon úgy néz ki, hogy nem NBA szintű edző, az a roham a Warriors-szal, az a veretlenségi sorozat, az most már úgy tűnik, hogy egy idomított majommal is működött volna annak a csapatnak. Ráadásul ugye azt se felejtsük el, hogy Luke Waltonnak még botránya is volt, zaklatás botránya, tehát hogy valószínűleg itt is azt a pillanatot várják, amikor szépen csendben lehet megszabadulni tőle. Ebből a szempontból lehet, hogy még jól is jött ki abból a botrányból, hogyha akkor egyből elküldik, akkor az több kérdést vetett volna föl, így mindenkinek egyszerűbb volt PR szempontból nem bolygatni az ügyet. Viszont Marvin Bagleyről még szerettem volna pár szót én is hozzátenni. Lehet-e belőle sztár? Melyik mai ligában szükséges big man skill van meg neki ahhoz, hogy ne csak egy rotációs ember, ne csak egy energy guy, ne csak egy csere magas, vagy szkórer legyen, hanem igazi sztár. Mondjuk nézzük a Julius Randle párhuzamot. Randle dolgozott a tripláján, dolgozott a passzjátékán, elképesztően sok asszisztot adott már ebben a szezonban.
Labdakezelése mindig is átlag
labdakezelés fölötti volt. Igen, és a védekezése is fejlődött. Ő ugye ebből a szempontból tweener marad valószínűleg, de nem baj, más skilljeivel ő ezt kompenzálja. De én most ebből a három mai kulcs skillből egyiknek a nyomait se látom még Marvin Bagleynél. Márpedig, hogyha egy sem lesz meg.
De bocs, azt, hogy közeljátok a rendőrben, még ennyire se látszódott az első 3 évben ezt. Tehát rendőr gyakorlatilag egy olyan játékos volt, akiről úgy beszéltünk, hogy az NBA-ben sem fog megragadni, ugye ez 22 éves korában, a 3. szezonjában, ahol már gyakorlatilag bőven 20 perc felett játszott, de nem nagyon mutatott meg olyan skillt, ami például a triplázás, ugye a triplája egyáltalán nem volt, mert csenként egy alatti kísérlet, és azt is 27%-kal dobta. Oké, playmakingben már kezdett
valami kívül mutatni,
de egyébként összességében az első 3 évét, hogyha összeveted Bagley ellen, akkor még inkább azt mondom, hogy még kevésbé látszott rendben, hogy bármi lesz belőle.
Hát szerintem egy kicsit statisztikailag is jobb volt, a büntetőt is jobban dobta, és abban igaza van az Olinak, hogy ott sem volt még feltétlenül meg ez a fajta skill level, ami most megvan egyébként az egy-egy elleni támadásnál is. Randall most már a periméterről is tud támadni, visszalépős triplája is lett idénre, szóval ez egy valószínűtlenül nagy fejlődés. Ezt a fejlődést Bagleynél is valószínűtlennek tartjuk, attól még, hogy Randall végigment rajta. Viszont beszéljünk még egy dologról, ugye De'Aaron Foxról már Zolival ejtettünk pár szót, hogy azért fejlődött, nem igazán, tványosan, ha per 36-ra nézzük, meg a usage megemelésével nézzük, de azért egyértelműen fejlődött, és De'Aaron Fox mellett Haliburton is egy nagyon fényesen ragyogó történet lehet majd a Kingsnél, de hogy mire van szüksége ennek a csapatnak, nyilván leginkább a drafton, azt a kérdést tenném fel, akkor mind a ketten kérlek, hogy reagáljátok röviden, Zoli.
Nem tudom, jó kérdés. Ugye én még Foxot sem vettem meg, mint franchise játékos, de ha valakinek van esélye erre a jelenlegi rosszabbul, akkor nyilvánvalóan ő. Nem biztos, hogy kell bárki, hogyha Fox be tudja jövőre teljesíteni azt a tényleg hihetetlen potenciált, ami benne van, és lehoz mondjuk egy 28 pontos, 8 asszisztos, 39-40%-os triplázós szezon, akkor simán play-ba vezetheti egyébként a Kings-t, mert megvan körülött a roster. Viszont ha nem lesz ez a játékos Fox, akkor meg a válasz az a kérdésre, hogy bárki, aki ez a játékos lehet, akár poszttól független. És ezzel azt mondom, hogy bemákolja a Sacramento Kings az 1-1-es pikket, mert náluk van a pik, ugye?
Náluk.
Igen.
Ha bemákolják az 1-1-es pikket, ki kell húzni Cunninghamet, és tojni rá, hogy a legjobb játékos ugyanazon a poszton játszik, nem fogják elkövetni még egyszer azt a hibát, amit Luka Doncsics-sel elkövettek, az garantálom neked. Ki fogják szépen húzni Cunninghamet, és valahogy megoldják.
Igen, Cunninghamben abszolút látom, mert hogy ő védekezésben lehet 3-as-4-es, szóval ráadásul ott nincs is ilyen igazi poszt probléma. Én azért azzal nem értek teljesen egyet, hogy akkor mehetsz be playoffba a Sacramento, hogyha Fox még egy ilyen lépést tesz. Szerintem az idei Sacramentónak is be kellett volna menni a playoffba, és ha mondjuk nem a liga 30-dik, hanem mondjuk a második legjobb edzője ülne a padon, akkor be is mentek volna. Tehát én ennyire hiszek a jelenlegi keret tehetségében is. Szerintem Holmes például, ahogy róla is talán mondtál két szót, Zoli, egy nagyszerű center, ezt meg is mutatják az advanced statok is, Harrison Barnes is abszolút továbbra is egy hasznos 3D játékos, akinek van egy kis saját támadó játéka is. Tehát itt jó játékosok vannak, akiknek jó része még védekezni is tud, hogy ebből hogy jött a, ahogy Zoli szokott fogalmazni, nem is liga 30. védekezés, hanem ez már inkább 32. Azt nem tudjuk, és azt szerintem csak Luke Walton tudja, nem lehet mindent ráfogni Buddy Hieldre, nem lehet mindent ráfogni a nem tudom én, sérülésekre, Covidra, mert nem annyira érintette ez a Sacramentót, mint például mondjuk a Spurs-t, amely így őzni. Csak annyit akarok mondani, hogy szerintem a teret már most olyan borderline playoff keret, és nem hiszem, hogy Foxnak feltétlenül még egy akkorát kellene lépnie, mint mondtad Zoli, hanem itt nekem tényleg első az edző történet. Peti, még bármit ehhez?
Ezzel egyetértve azért Jaren Foxról azt is látjuk, hogy ő egy csapdajátékos, tehát nyilván ki kellett maxolni, könnyen lehet, hogyha még nagy fejlődések nem is lesznek benne, akkor is ő pályafutása során folyamatosan maxos játékos lesz, de az a szint, aki első opciónak nem elég jó, mellé valóban ahhoz, hogy bajnoki címért küzdjön ez a csapat, kellene egy igazi első opció, de hát ilyenből valljuk be, nagyon kevés van a ligában, meg ugye az a trend, hogy a sztárok egymással szeretnek játszani, az sem segít, arról nem tudom, hogy ki a barátja De'Aaron Foxnak, ki az, aki pont vele akar összeállni éppen a Kingsnél, ez lehet esetleg egy remény, de hát hogyha ilyen nem lesz, akkor ez a borderline playoff lehet ebben a párosban. Igen, bajnoki címhez kellene még egy sztár, de hogyha csak egy jó kis 3D winget be tudnának húzni most ezen a drafton, akkor szerintem ilyen playoff alja meg lehet ezzel a kerettel is.
A Zoli által említett Cunningham szerintem egyébként tökéletes lenne, mint akkor gyakorlatilag egy A, egy B opció, és most tudom, hát persze, hogy hova nem lenne jó, csak azt mondom, hogy én poszt szempontjából ezt abszolút nem félteném, ezt a történetet. De'Aaron Fox egyébként nem annyira rossz off the ball játékos, úgyhogy szerintem ebben van mindenképpen fantázia, és egyetértek ezzel Zolival is, hogy igazából poszttól függetlenül kell most még legjobb játékost húzni nekik. De akkor menjünk át. Mondjuk beszélgessünk a Houston Rocketsról. Jézus azt mondta, emberek halászává teszlek titeket. Hát egy hasonló jézusi proféciát hallhatott egyébként az új vezetőség Houstonban, de ebbe az évben semmi más nem csináltak, csak halásztak gyakorlatilag. Egészen elképesztő az, hogy ez a csapat még 11-11-el állt. Csak azért mondom, mert végül 16 győzelmet sikerült szerezni. Amikor elment Harden, akkor megindult a bontás, majd ugye még Tuckert is, és még minden létező játékost, aki nem fiatal, megpróbáltak elcserélni. És a Houstonnál az igazán érdekes az, hogy kikukáztak olyan játékosokat, akiknek legalább a feléből elképzelhető, hogy NBA játékos lesz, és ezt a bravúrt azért ritkán hajtja végre bármely csapat.
Oké, itt egy kicsit hadd ragadjam magamhoz a szót. Pont tegnap beszélgettünk Baranyai Bálint barátommal a kapcsán, hogy Hoops Hype-on kijött a 2000-es redraft. Emlékeztek még a 2000-es draftra?
Az egyik leggyengébb draft volt.
Igen. Kenyon Martin lett az első, és hát Jamal Crawford volt talán a legnagyobb név a drafton. Na és pont arról beszélünk e kapcsán, hogy a 2000-es évek elejéhez képest milyen talent mennyiség van most a ligában. Mennyire fejlődött az utánpótlás képzés, a fiatal játékosok fejlődése Európából, mennyivel könnyebb az út az NBA-ben. Tehát tulajdonképpen nem csak a legmagasabb szinten van egy talent dömping, hanem a rotációs játékosok körében is. Hogyha nem tud valaki megragadni, akkor azonnal jön a helyére két-három másik az egyetemről, Európából, most már Ausztráliából is. És a Houston Rockets szerintem most ennek a nagy nyertese, hogy most már meg lehet csinálni az ilyen hinkiféle dolgokat, hogy kipróbálunk 20 borderline NBA szintű játékost, és abból 4-5 bejön, mert megvannak azok a srácok, akiknek tényleg csak a lehetőség kell. Sőt, bárint addig is eljutottunk, hogy lehet, hogy egy expansion az bőven időszerű lenne, mert egyszerűen van annyi talent.
Csak nem Kenyon Martinnal kapcsolatban jutott eszedbe ez. Mármint juniorral.
Nem csak vele kapcsolatban, de ugye az ő esete is nagyon érdekes, aki ugye nem ment se Európába, se egyetemre, se semmi, ő egy ilyen prep schoolban készült fel az NBA-re. Engem meglepett, hogy őt ledraftolt a Houston, de hát neki is az kell, hogy lassan fejlődhessen, mert azokat az elképesztő fizikai paramétereit, amelyekkel rendelkezik, azt még bőven csiszolnia kell, és ezt egy ilyen csapatban lehet megtenni.
Nem csak ő volt az, akit itt kikukázott egyébként a Houston itt a hatalmas vereségsorozatok közepette. Tehát kapásból kezdjük ott, hogy ugye Wood igazolás az azért tűnik jónak, mert nagyon kevés pénzből igazolták, és ezt már akkor is mondtuk Zolival, hogy igen, ez jó üzletnek tűnik. Szerintem ez nem változott. Az, hogy ő egyébként majd sérülékenység szempontjából mennyire tud az NBA-ben érvényesülni, az szerintem még továbbra is egy nyitott kérdés. Tehát ezt a szezont sem úszta meg azért úgy, hogy rásüthessük a vasember mottót, hogy finom legyek. John Wall szerződése, amíg kiketyeg, addig akár még egy ilyen évük is lehet, ezt is gyorsan hozzátenném. Azért emlékezzünk meg arról, hogy Kevin Porter Jr. nagyon úgy néz ki, hogy itt nem csak a szabadságot kapta meg, és az egyébként is meglévő önbizalmát élhette ki, hanem olyan teljesítményeket is hozott támadásban, amiből hát minimum egy hatodik ember szerepe felsejlik, és akkor ez még a legeslegalsó határ. És ugye Jason Tate-ről is már sokat beszéltünk Zolival ebben a szezonban, de ott is hangsúlyoznám, hogy igazából az Ausztrál Ligából hozták át, és mondhatjuk így, hogy draftolatlan rookie, de azért ezzel nem fedjük le teljesen azt, hogy a Houston Rockets gyakorlatilag a világ minden szegletéből és minden lehetséges módon megpróbált ebben az idényben olyan embereket összeszedni, akik később még hasznukra válhatnak. A többi csapat, hogyha megnézitek az összes többi 29 csapatnál most ennyi ilyen draftolatlan, meg innen-onnan beszerzett játékos, aki bejött, talán csak az OKC-ben van, vagy ott is inkább későn draftoltakról beszélhetünk. Szóval ilyen szempontból volt sikeres ez a houstoni szezon, de azért gyorsan hozzátenném, nem tudom, egyetért ezt a Zoli, hogy ez a keret folyamatosan erősebb volt annál, mint ahogy játszott Hardennel is, aztán Harden nélkül is, Oladipóval is, és persze sok volt a kiültetés meg ilyesmi, de relatíve a kereterősségehez képest alul teljesítettek, ami most jól jön, oké, de nekem éppen ezért Silas első éve azért nem hozott akkora ilyen pozitív érzéseket, mint mondjuk nem Renaulté.
Ha már beszéljünk a Rakicról, nekem még mindig vissza kell térnem a potenciális, nem potenciális, hanem ugye Harden cseréhez, a potenciális Harden Sixers cseréhez, mert én a mai napig nem értem egyszerűen, és ha már a szezonjukról beszélünk és búcsúzunk tőlük, hogy Fertitta a kicsinyessége miért akadályozta meg azt, hogy megkapják Ben Simmons és Matty Stiebelt, illetve akár még drop cetliket is, még ha nem is annyit ugye James Hardenért, mert ezt több helyen lehozták, hogy valószínűleg erről volt szó. Most nem tudom, hogy utána cáfolta-e Fili közé forrás, vagy sem, de ez a mai napig kering, mint nem csak pletyka, hanem annál több is. És ez valóban megtörtént, és itt arról volt szó, hogy Fertitta egyszerűen nem akart odaadni Harden Morinak, akkor ez egy hatalmas hiba volt. Még annak ellenére is, hogy egyébként ugye azóta találtak ugye nagyon jó roleplayereket, olyan fiatalokat, akikben van potenciál, akkor is ezt azért meg kellett volna húzni, és hát az egy azonnal instant nagyon jó kis rebuild is lehetett volna ráadásul. Most az más kérdés, hogy hogyan befejezhető volna az egész idény, ugye ezt már sose tudjuk meg. De ha már ugye így alakult, akkor én is azt gondolom, hogy a Rockets rosterében most több olyan játékos is van, akire lehet építeni, és akiből lehet nagyon jó játékos a jövőben. Jason Tate, akit említettél megint csak Gábor, ő egyértelműen azért 25 évesen egyértelmű roleplayer a jövőben is, de ott kimaxolta magát 28-29-30 éves koráig, és nagyon-nagyon értékes lehet. Christian Wood egy picit ugyanez, amellett, hogy ő nagyon jó harmadik számú piece lehet szerintem majd egy nagyon jó csapatba, ha eljutnak odáig vele, de nyilván addig ő a rendőr vonalat kell, hogy kövesse, és ha már rendőr, még visszatérve rá, én rendőrben se látom azt, hogy első számú opcióként bármit is el tud érni majd a play-off-ba, nyilván ez majd kiderül, viszont Woodból is ugyanezt nézem ki, tehát ez a 25-26 éves, nagyon jó szintre felért, All-Star szint lehet, nyilván ugye a Woodnak Woodszámára, vagy szerintem Woodszámára az lett a legjobb esetőség, amit ugye idén rendőr csinál, tehát ha még egyet-kettőt lép, akkor ez a 22-23-24 pont is akár benne lehet, és nyilván azon a triplán kell dolgozni, ugyanúgy egyébként, ahogy az említett rendőrnek, és hát valóban, tehát Joel, amíg John Wall ugye a keretben van, addig őt lehet, meg kell is játszatni, és ez nem feltétlenül rossz, hogyha jövőre is tankolni akarsz, és meg akarod nézni azt, hogy hol vagy, mert tényleg a Houston Rockets-ben csak és kizárólag gyakorlatilag roleplayerek vannak, nem is túl képzettek, ráadásul úgyhogy ebből nem fog tudni senki kihozni semmit, ami nem feltétlenül baj, mert nekik most az kellene, hogy legyen a feladatuk, hogy megtalálják a drafton azt a játékost, aki ugye segített nekik majd hosszú távon, és aki köré lehet építeni egy franchise-t, és aki esetleg lehetővé teszi majd Woodnak is azt, hogy hát inkább az ő tehetségéhez, képességéhez mérten tudjon játszani. És a Houston Rockets meg is tette azt a lépést, ami kell, torony magasan a legrosszabb csapat idén, már csak az kell, hogy ugye a szerencsét azt ugye meg is tudják lovagolni a lottery sorsoláson, és akkor kiúszhatják azt a igazi franchise játékost, aki köré lehet majd építeni.
És nekik azért is fontos, hogy ebbe a top 4-be behúzzák őket, mert különben elvesztik a píküket, ezt nem győzöm hangsúlyozni, tehát azért...
És erre van nagyobb esély egyébként, azt hiszem, ugye...
Milyen ilyen 49-51-ben, de igen, kicsit nagyobb esély van még az első.
Ami azért elég durva, tehát így... Igen. Értem ezt az új rendszert, meg izgalmasabb, de azért basszus, ha már torony magasan légy a legrosszabb csapata vagy, akkor ne legyen már rosszabb, vagy ne legyen már jobb esélyed elveszíteni a píket. Ez kicsit azért durva.
Igen.
Jó. Egy hajszányit több esélyük van megtartani. 52,1% a liga a legrosszabb csapatának az esélye, hogy megtartsa a pikét, vagy top 4-es pozícióját. Viszont nagyon jó, hogy Fertittát felhoztad, Zoli, mert így a pik megtartása mellett ugye a Harden trade volt a Houston szezonjának a kulcsa, és talán így is érdemes őket értékelni, hogy jobban jártak-e volna, hogyha Ben Simmons-t és az ő köré épülő csomagot választják, vagy ha már marad a Netsz, akkor jobban jártak volna, hogyha Jared Allent kérik, és nem a Bucks picket, vagy Lövörtöt kérik, és nem Oladipót, tehát hogy nagyon sok opciójuk volt, hogy vajon kihozták-e a legjobbat ebből a helyzetből, és hát itt a szerepe egyértelmű. A Napokban nyilatkozta le, hogy ő ki van békülve azzal, hogy itt most egy lassú rebuild következik, türelmes tulajdonos, meglepődött, hogy mennyire tudja szeretni ezt a csapatot, és annak ellenére, de hogy nem nyernek, de hát itt tulajdonképpen mégiscsak arról van szó, hogy itt a texasi cowboy megérkezett az NBA világába, és fogalma sem volt arról, hogy ebben a szalomban mi hogyan működik, és hát mint elefánt a porcelánboltban idegenítette el az MVP sztárját, a liga egyik legjobb GM-jét, és akkor körülbelül annyi maradt, hogy itt a nulláról kell újjáépíteni ezt a csapatot. Itt ez hosszú folyamat lesz, függetlenül attól, hogy meg lesz-e most nekik a pick, vagy sem. Ugye a legfőbb indokoz az volt, hogy clean sheet, tehát tiszta fizetési listát szeretnének, amíg Fertitta is kibékül azzal, hogy mennyit akar fizetni, hogyan akarja ezt a franchise-t kezelni a következő években, és hát ehhez az működik, hogy olcsó játékosokkal próbálkozni, ne kerüljön sokba a franchise, ne kössenek le sok millióért Jared Alleneket, akit most nagyon meg kell majd fizetni nyáron, úgyhogy ez tulajdonképpen a tulajdonosnak a saját hát, filozófiájából, tapasztalatlanságából következő ilyen hétszűkesztendő lesz, kicsit hasonlóan, mint amikor az indiai tulajdonos Vivek megérkezett a Kingshez, és ott is el kellett pár évnek telnie, míg konszolidálódott minden.
Igen, most akkor beszélgessünk egy picit egy másik tulajdonosról, aki éppen most adja el a franchise-át, a Minnesota Timberwolves-ról van szó természetesen. Azt hiszem, hogy ott a tulajdonosi kört is nyugodtan lehet említeni, és szerintem Minnesotában azt várják, hogy ez a helyzet megoldódjon, mert itt a vesztes kultúráról szoktunk beszélni, sokat beszéltünk, és tényleg a fejétől is bűzlik a hal, de nem csak a fejétől, a Minnesota Timberwolves egy viszonylag sérülésekkel tűzdelt szezon végén, még mikor volt esélyük arra, hogy a legrosszabb mérleggel végezzenek, elkezdett nyerni. Nehéz értelmezni ezt a szezont. Nyilván Ricky Rubiot gyakorlatilag sikerült eltemetni, azt gondolom, hogy az már meglepő lenne innen, hogyha még újra NBA játék, vagy egy legit kezdő NBA játékos lenne, és az egyetlen olyan játékos, aki a győztes kultúrát képviselte, én azt mondom, azt is behúzta ez a franchise a sűjesztőbe, és ez mindent elmond a Minnesota Timberwolves jelenlegi állapotáról, amikor most nem kéne, akkor meg nyernek, ugye csak top 3 protected az a pick, úgyhogy a Warriors nagyon-nagyon örül, mert elég kevés esélye van a Minnesota Timberwolvesnak arra, hogy ez a pick, ez top 3-as legyen.
Azt hiszem, rájuk emlékeztem, amikor a rosszabb százalékot mondtam, és nekik van a majdnem 60% esélyük talán arra, hogy elveszítsék, ugye?
Igen, igen, azt szerintem legalább több is lesz. Szintén szólva nem tudom, hogy Minnesotánál mi az a pozitív jövőkép, amit ez alapján, a szezon alapján egyáltalán el lehet mondani. McDanielsről beszéltünk korábban, hogy ő egy fasza négyes lehet majd, mit tudom én, 2 év múlva, hogy most itt D'Angelo Russell, meg Karl Anthony Towns, és a nagyot fejlődő, a szezon során nagyot fejlődő Edwards, hogy tudja mondjuk playoffba vezetni ezt a csapatot ezzel a védekezési potenciál, ami ebben a csapatban van, és hát nem tudom, na, nagyon nehéz mit mondani, az biztos, hogy sikerült egy relatíve jó edzőt találni szezon közben, és Edward sokat fejlődött, hogy ezt a két pozitívumot azért mégiscsak kiemelném.
Én gyors leszek, és utána átadom Pettinek a szót. Én elcserélném Towns-t, elcserélném Russell-t, és Edwards köré építenék újra, és a lehetőleg az idei draftra bejövő pickért. Tök egyértelmű, hogy beajánlanám Karl Anthony Towns-t az 1-per-1-ért a draft után is, lehet, hogy az 1-per-2-ért is, de ott már azért szeretnék komolyabb ellenértéket, esetleg egy future first-ot még Towns mellé, nem tudom, mennyire realisztikus ez jelenleg, de tök egyértelműen ezt próbálnám meg a Minnesota helyében, mert a kérdésedre válasz, hogy miben lehet még reménykedni, abban nem, hogy a Russell Towns duóból bármikor olyan kohézió lesz, amivel ők nem csak úgy bejutnak a play-ba, mert bejutnak jövőre a play-ba, most egy play-in helyre odaérnek, vagy egy 8. helyre, azzal beljebb vagyunk, nem vagyunk beljebb. Volt már a Towns-féle Timberwolves a play-ba, mire mentünk vele? Semmire. Tehát náluk fel kell építeni valami újat, és elengedni ezt a dolgot. Most már azért fél évtizede próbálkozunk ugye Karl Anthony Towns-szal, aki tényleg űrstatokat hozott több évben is, de a csapat úgy soha nem volt igazán jó vele. A csereértéke viszont még mindig nagyon durván jó lehet jelen pillanatban, és én azt gondolom, be kell egy ilyen drafton, nem kérdés, hogy oda kell ajánlanod az 1-per-1-es pickért Cunninghamért, aztán maximum kiröhögnek, de megpróbáltad. És Anthony Edwards pedig nagyon komoly potenciállal rendelkező játékos, neki oda kell adni a kezébe a labdát, hogy átmenjen, végigmenjen azokon a hibákon, amikre szüksége van, mert benne abszolút szupersztár potenciál van, ez nem kérdés. Tehát ezzel a jól kinéző jumperrel, a labdakezelés, a tripla is, ami ott van már a szezon második felében, passzjáték is lehet belőle, komolyabb playmaking, nagyon fiatal, ugye a liga egyik legfiatalabb játékosa, oda kell adni a kezébe a labdát, és új lapot nyitni a következő 1-per-1-el ugye Towns után, akiért pedig behúzza minden értéket, amit tudsz.
Igen, tehát a nagyon-nagyon max potenciálja lehet, hogy szupersztár. Egyébként nekem erről a játékosról az jut eszembe, tehát Edwardsról, akinek Tyreek Evansnek lennie kellett volna. És nyilván Tyreek Evans azért már az első évében jobb playmaker volt, mint Edwards, de ott is elkezdte ugye azért csillogtatni néhány meccsen a képességeit. Nyilván alkatra is hasonlóak, elképesztően fizikálisak, Edwards talán még atletikusabb, mint a sérülései előtti Tyreek Evans.
Úgyhogy... Edwards sokkal atletikusabb, ugye Tyreek egy nagyon jó atléta volt, mert nagy volt és erős volt, nagyon izmos volt, de messze nem volt ilyen robbanékony és könnyű léptő, mint amilyen Edwards.
Igen, igen, tehát itt még egy upgrade is van ebben a történetben. Carl Anthony Towns szerintem is el lehet cserélni, szerintem is el kéne, most már eljutottam én is oda, pedig nem könnyen cserél az ember egy Carl Anthony Towns-t, viszont hát annak semmilyen reális alapja nincs, hogy most D'Angelo Russell-t saját pick bevonása nélkül elcseréld, és ez rögtön egy óriási szívás. Biztos vagyok benne, hogy Russell senkinek az égvilágon nem kellene ilyen hosszú szerződéssel, úgyhogy én szerintem ezért nem fogják még Towns-t se elcserélni, ezért lesz az, hogy még egy évig építik ezeket a játékosokat, és megpróbálnak kihozni belőle Zoli által említett 8. helyet, play-int, ami esetleg benne lehet ebbe a csapatba, mindaddig szerintem Edward sem fog tudni olyan mértékben fejlődni, mint ahogy mondjuk Shai Gilgeous-Alexander tette az elmúlt 2 évben, meg főleg ebben, amikor tényleg a kezébe adták a labdát, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes szituáció, és nagyon nehéz is. Bármi esetleg, Peti, még a Minnesota-val kapcsolatban?
Én azt annyira nem látom, hogy Carl Anthony Towns-t már most nyáron el fogják cserélni. Annak ellenére, hogy értem a gondolatmeneteteket, és egyet is értek vele, valószínűleg jobban járna ez a csapat, hogyha ez történne, látjuk egy Carl Anthony Towns vezette, első opcióként vezette csapatnak a plafonját, neki talán ez a Kevin Love párhuzam, ami nekem még mindig nagyon tetszik vele kapcsolatban, hogy majd amikor elcserélik, és egy igazi szupersztár mellett lehet 2x A, 2x B opció, akkor bajnokcsapattagja is lehetne jelen helyzetében, biztos, hogy nem. Viszont Chris Finch kinevezése a szezon közben azért mégiscsak zajos siker. Tehát Townsnak a szerepét is átalakította, kicsit ilyen playmaking hub felé is mozdította a periméter játékát, ami alapvetően izgalmas új irány lehet. Anthony Edwardsnak nagyon jól megtalálta a szerepét, hogy tudja már most kamatoztatni az ő atletikus képességeit. Nagyon kíváncsi leszek rá a következő évben, amikor az új edzővel egy teljes off-season után tudnak neki menni. Lehet, hogy megmarad a pick, lehet, hogy nem marad meg a pick, szinte mindegy, most Finchnek és ennek a Towns Ant, The Cat and the Ant, tehát mintha mese lenne a macska és a hangya. Na mindegy, kiegészítve Russell-lel, hát még egy évet ennek a projektnek adni kell, tehát az új edző alól nem cseréled el azonnal a sztárt, amikor
megmondom ezt, hogy Russell-t nem is tudod elcserélni, addig viszont meg miért cserélnéd el Towns? Tehát, ja, nyilván, hogyha olyan opció van, hogy Cunninghamért, akkor az egy másik kérdés, amit Zoli mondott, de hogyha ennyire nem vadul gondolkozunk, akkor viszont én is azt látom reálisabbnak, és szerintem akkor Zoli is, hogy ugye egy évet valószínűleg ez a projekt még fut. Jó, menjünk tovább akkor az utolsó csapatunkra ma. Amikor a Sacramento Kingsnél azt mondtam, hogy a keret tehetsége jelenleg is sokkal többre predesztinálja őket, akkor ezt a mondatot elmondhatnám ugyan a New Orleans Pelicansnél is, csak hogy itt a keret nem illik össze. És Stan Van Gundyt lehet, hogy egy picit igazságtalanul bántjuk, amikor annyira a legrosszabb edzők között emlegetjük. Az ő szerepe is elvitathatatlan abban, hogy a Pelicans idén nem jutott még play-inbe se, de összességében ma szezon elején is azt mondtuk, hogy ez a keret nem fog tudni védekezni, és nem illik össze támadásban. És mind a kettőbe igazunk lett, és ezt nem az önvávergetés miatt mondom, hanem azért, mert minden Magyarországról is ezt primán előre láttuk. Lehet, hogy azok az elvárások, főleg New Orleansban, hogy na idén akkor már playoff, meg tényleg jók akarunk lenni, az túlzás volt, ráadásul igazán jó pikkjük sem biztos, hogy lesz, azért, mint tudom én, a 10.-11. legrosszabbak. Hát ez nagyon egy ilyen limbo szezon volt, és őszintén szólva a keret átalakítása nélkül jelentős előrelépést még Point Zionnal sem várnék. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, Peti?
Igen, az az érzésem a Pelicans-szel kapcsolatban, hogy mintha ezt a lemezt már hallottam volna egy párszor, hogy megvan az 1x1-jel, vagy akár későbbi pikkel a franchise cornerstone alapkő, és akkor indulunk, és Steven Adams-eket hozunk, és Bledsoe-t is elfogadjuk a Jrue Holiday cserében, és nem szadjuk le tovább az OKC-be, mert ez a keret hogy fogunk
közni. Hadd várják közben, ráadásul a Pelicans tök ugyanezt megcsinálta Anthony Davis-re.
Igen.
Saját hibáikból se tanultak.
Így van, ezért is van ilyen nagyon erős déjà vu érzésem, de hogy kicsit utána gondolva, igazából a Mavs is ezt csinálja Lukával, hogy akkor azonnal jónak kell lenni, és a Cavs is ezt csinálta LeBronnal, tehát hogy amikor van egy ilyen korszakos tehetség, akkor nagyon nehéz megállni azt, hogy ne kezdjük kezdjük el a csillagoseget álmodni már a következő szezontól.
Ebben igazad van, Peti, de egyszerűen nem lehet amellett elmenni szó nélkül, hogy Luka a hármuk közül a leginkább az első évében franchise playernek nézett ki, és nem csak ígéretbeli franchise playernek, a második évében top 5-ös játékosnak nézett ki az NBA-be, de top 10-esnek egyértelmű franchise player már. És azért Zion-t ennyire nem dimenzionálnám túl, még most sem, még a Point Zion-t sem, tehát nincsen olyan ráhatása a csapatára, mint Lukának, bár tegyük hozzá, hogy félelmetes támadó offenzív ratingeket hozott a csapat, amikor ez az egész jelenség beindult, úgyhogy kezd felérni arra a szintre, védekezésben meg se közelíti még Lukát se, ami azért, ez egy durva mondat, mert Luka egy közepes védő, tehát nem az van, hogy baromi magasra felraktam itt a lécet, és azért nyilvánvaló, hogy a scoring önmagában elite playmaking nélkül még nem eredményez elite játékost, vagy csak a legszélsőségesebb Durant-i esetekben. És azért itt még elite playmakingtől nagyon messze vagyunk. Szóval, na, összességében ez a különbség a között, hogy a Mavs miért kezdhet el ezen az úton járni, és a New Orleans miért siette el, szerintem.
Én ezzel tökéletesen egyetértek, csak arra próbáltam rávilágítani, hogy azért itt nagyon kevés olyan minta van, amikor tényleg türelmesen meg lehetett várni. Talán az OKC jut csak eszembe az elmúlt évekből, amikor Durant után még Westbrookot és Hardent be tudták húzni, és utána már kiépült a mag. Szóval, hogy mondjam, látom az okokat, látom a trendeket, hogy miért gondolkodott így a Pelicans. Engem az zavar inkább, hogy tényleg ennyire borzasztó, egymáshoz nem passzoló fiteket hoztak össze. Tehát a Steven Adams igazolás védhetetlen.
Uh-huh. De az, még a hosszabbítás is. Várjál, hát hogy leigazolták és meghosszabbították egy évvel.
Igen, talán kettővel, de az mondjuk nem olyan borzasztó szerződés. Tehát, hogy a 25 millió után neki talán valamilyen 16 millió lesz a következő éve, meg két évig. Tehát az nem olyan borzasztó szerződés, valószínűleg ez járhatott Griffin eszében is, hogy ez egy nagyon jó érték, egy cserélhető szerződés lesz. Nem biztos, hogy az, de tehát nem jött be. Ingram, látom, hogy miért gondolta azt Griffin, hogy majd jó fit lesz Zion mellé, de nem jó fit Zion mellé. Tehát igazából az alapokról kellene újjáépíteni ezt a csapatot. És lehet, hogy pont azt a Lonzo-bolt kellene megtartani, akit most ki kell tömni. Nem tudom, nagyon érdekes szituáció ez. Tehát itt egy koncepció kell, vagy az edzőtől, vagy a GM-től, de valahogy el kell kezdeni Zion köré építkezni most már.
És én még egy záró gondolatként, mert sajnos nekem mennem kell, de záró gondolatként, Zoli, azt a kérdést tenném fel, hogy amúgy a Pelicansnek a játékos fejlesztésével te hogy állsz? Mert annyira nehéz megítélni. Mármint azt, hogy Zion fejlődik, nagyjából úgy, ahogy vártuk. Ingramből azért ez a nagyobb szerep többet hozott ki. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezek a fejlődések, ezek annyira a Pelicans kultúrájának és egyébként fejlesztő csapatának köszönhetőek. Különösen, hogy hát nagyon pici előrelépésekről a háttér fiataloknál beszámolhatunk, de azért, ha nem lett volna itt a szezon végi Hayes forma, ami na, az tényleg biztató volt, meg triplázik az ember, meg végre lepattanózik, akkor azért én rávágtam volna, hogy nem tudom, hogy a szuper tehetségeik azok persze fejlődnek, mert azok szinte mindenen áttörve fejlődnek általában az NBA-be. Nem tudom, hogy ilyen szempontból jól állnak-e, hogy jó fejlesztő csapat-e ez így. És lehet, hogy egyszerűen csak az van, hogy mivel nagyon eredményt akarnak, ezért nem férnek bele a hibák, ezért kevesebb játék lehetőséghez jut majd Kyrie Lewis Jr., Nickel Alexander Walker. Idén játszogattak, de Nem vagyok benne biztos, hogy milyen potenciáljuk van, és hogy az itt például kijön-e majd belőlük. Josh Hart is már lassan kezdhetne, őszintén szólva, az, hogy Bledsoe a szezon nagy részébe kezdett Harttal szemben, az nekem megint védhetetlen. Szóval, hogy nekem ilyen problémáim is voltak a Pelicanszel, nem tudom, te hogy vagy vele.
A player development edzők között ott van ugye Ben Udrich és Corey Brewer, természetesen ezt nem tudtam fejben, hanem most megnéztem, amíg beszéltél. Tehát nagyon fiatal player development edzőik vannak. Ugye mind a két srác épp ugye elmúlt 40 szerintem. Még nem tudjuk. Tehát a válaszom az, hogy még nem tudjuk megmondani, hogy milyen munkát végeznek, mert kell még 2-3 év. Amit Nickel Alexander Walkertől láttam idén, az számomra abszolút pozitív volt. A triplája százalékosan nem, de ugye kísérletek számában is, hogy milyen 3 pontosokat mer elengedni, ezekből a szempontokból egyértelműen fejlődött, és már azért 10 pont felett átlagol, egy kicsit minden, kicsit bele tud tenni a játék több elemébe is, rádobja a triplát, kis playmaking, ugye 2-3 asszisztos mérkőzések, van meccsenként egy labdalopása, hosszú, lakli gyerek, nagyon jó atléta, hosszú karok. Én abszolút látom benne a wing star roleplayer prospektet, tehát ez fontos kihangsúlyozni, star wing roleplayer. Ez így egybe, minden fontos, minden eleme ennek a kifejezésnek, szó összetételnek. És Zion lesz persze, és Ingram ugye, hogy Ingram mennyire tud off-ball játszani jövőre? A triplájával mi lesz, amikor még többet kell off-ball játszani ugye Zion mellett? Felmerül majd a kérdés is, amire te inkább, amivel kapcsolatban te inkább nem felé hajlasz, hogy mennyire jó fitek ők egymás mellé. Ebben az esetben esetleg el lehet cserélni Brandon Ingramet, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó értéke lesz, mert egyébként ő azért az tökéletesen bebizonyított, hogy a tavalyi szezon nem volt fluk, se a büntető dobás terén, ahol ott ugye még a triplánál is hihetetlen ugrást tett meg. Azt gondoltuk, hogy hát aki 62, 68 és 67%-kal dobja a büntetőt az első három szezonjába, annál a 85% az csak fluk lehet, erre idén 87%-kal dobja. Szóval ez valami egészen hihetetlen evolúció, és nem is tudom egyébként, hogy ilyet találnánk-e az NBA történetében, hogy valaki 3 éven keresztül 70%-ot meg se közelíti, aztán utána 2 évre rá már majdnem 90%-kal dobja, kis tudásra nyilván, mert 88%, de azért az is nagyon durva. Az lesz a kulcs nyilván, hogy szét kell szedni ezt a két játékost, vagy jövőre be tudják bizonyítani azzal, hogy jobb all-around játékosokká válnak mindketten, mert ugye Ingramnak jobb védővé kell válnia, nyilván Zionnak is jobb védővé kell válnia, és jobb playmakerré. Ingram ugye playmakingben is nagyon nagyot ugrott, tehát ott minden adott tényleg, csak a védekezés kéne még hozzárakni, esetleg lepattanózást, mert ő korábban ugye jobb pattanozó volt, de Zion mellett nyilván azért ez is visszaesik. Egyébként Zion is érdekes, mert tőle még azt várták, hogy 10 pattanó. Szóval most őket egybehagyod, még, és megnézed azt, hogy ők mennyire veszélyes dúó jövőre, mert lehet, hogy oda vezetik a negyedik helyre a Pelicans. Sőt, igazából, hogyha tehetségükből indulunk ki, és a bennük rejlő potenciából, és itt még Bolt is ide veszem, aki nagyon jól fejlődött, és ezzel kicsit válaszolok is a kérdésre, hogy akkor azért, ha ilyen egyéni skillekben tudnak ezek a srácok fejlődni, New Orleansben akkor nem lehet rossz szerintem a player development, de a csapathoz még nem tudtak úgymond összeérni, és ugye kohéziós egységé válni. Úgyhogy ez lesz a következő szezon kérdése, és én abszolút egybehagynám ezt a keretet, nem is nagyon nyúlnék bele, és egyszerűen be kell jutni a play-ba jövőre, és bemutatni azt a fejlődést, ami abszolút benne van egy 23 éves Ingramban, és egy 21 éves Zionban. És még jön hozzá Walker, és Lonzo-ból, és Hartnak egy nagyobb szerep.
Meg egy nagyobb szerződés.
Egy nagyobb szerződés, és persze felmerül a kérdés, hogy akkor most leváltjuk-e egy szezon után
Stan Van Gundy.
Ugye Stant, mert azt tudom, hogy ott neked komoly kérdőjeleid vannak, ha nem is raksz egy Stan Van Gundyt nyilván Luke Walton szintjére, de legalábbis most te is oda sorolnád a rosszabb edzők közé, vagy legalábbis borzasztó fitnek tűnik ez a Pelicans gárdához.
Miért te nem?
Hát lehet egyébként, igen, mert itt azért nagyon komoly talent mennyiség van, és ha statisztikailag megnézed a játékosokat, a boxscore statjaikat, akkor nagyon furcsa az, hogy miért csak ennyi mérkőzést nyertek, és ilyenkor azért mindig az edzőt kell elővenni, vagy edzőt szoktuk elővenni, úgyhogy ebben azért lehet valami, igen.
Hát igen, de azt gondolom, hogy ezt a keretet jó edző sem tudná jobban egybegyúrni, mert szarfitek egyelőre egymás mellé, tehát ugye még ez a paradoxunk is itt van, hogy hiába sok tehetség, hogyha nem illenek egymás mellé. Jó, Peti, bármilyen gondolatod még a Pelicansra?
Két nagyon rövid gondolat, az egyik, hogy Brandon Ingram startlapját nézzétek meg, a tavalyi évével összevetve megérkezett a ligába, ő az a játékos, aki szinte lekopízza így az elmúlt évét, valószínűleg tőle az elkövetkezendő években is ezt lehet várni. Ez kérdés persze, hogy a player development részlegnek mennyire az érdeme, mert gyakorlatilag ahogy megérkezett egy cserében, egyből már ennek a játékosnak tűnt. A másik pedig, hogy ugye Van Gundy szerepe abból a szempontból érdekes, hogy amíg igazi tétmeccseik voltak, addig ő nagyon-nagyon rövid rotációkat alkalmazott, tehát itt is itt is kicsit kérdéses, hogy mennyire láthatjuk meg egyáltalán egy Jackson Hayes-nek, egy Kyra Lewis Jr.-nak, vagy Nickel Alexander Walkernek a fejlődését, hogyha a szezon végéig igazán komoly perceket nem kaptak. Hát tulajdonképpen Josh Hart sérüléséig volt egy ilyen elképesztően rövid rotáció, amikor mindenki 30 percet játszott a kezdőkből, meg még Hart is, és a többieknek tényleg pillanatai voltak. Tehát itt a keretet kell szerintem kialakítani, és itt ismétlem csak magam, hogy mi lehet a működőképes csapategységnek az alapja.
Mészáros Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elbúcsúztattad velünk ezt az öt nyugati csapatot, és Okocsit még szóba se hoztuk a Minnesotánál.
Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Peti, szia!
Zali, mi pedig hamarosan már play-in elemzésekkel jelentkezünk, illetve kezdjük szépen beharangozni a playoffot, úgyhogy megérkezett végre ez az egész történet oda, amit már régóta vártunk, és hát nyilván vasárnap egy elképesztően izgalmas utolsó játéknap is lesz, úgyhogy én most neked személyesen is, és a kedves hallgatóknak is jó meccsnézést kívánok a következő időszakra.
Örülök, hogy itt lettem, és alig várom a play-in elemzéseket, és hogy kiderüljön végre, hogy kikivel játszik, mert még az utolsó előtti játéknapon sem nagyon tudjuk ezt pontosan, ugye? Van már, ami kiderült, de van, ami még nem. A 4-5-ök se derültek még ki, amik elé én nagy izgalommal nézek, és remélem, hogy összejön a Mavericks Nuggets első kör, mert ott nyilván én valamilyen szinten belennék biztosítva, bármilyen kibenetel az nekem nem annyira rossz, nyilván a Mavericksnek drukkolnék, de legalább annyi öröm lenne az örömben, hogy akkor Joker a második körben van. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, megyünk tehát tovább. Köszönjük szépen, hogy hallgattok, és hogy támogattok minket. Minden jót, hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!